Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Pécsi Polnár Katalinnal és Harsányi Lászlóval beszélgetünk a holokauszt túlélők második generációjáról, vagyis arról, hogy mit hallgattak el a szüleink, nagyszüleink, hogyan visszük tovább óhatatlanul is azt a habitust, amivel vagy ellenálltak, vagy áldozatok voltak, vagy hogyan élték meg, akár belül, akár kívülről, hogyan tudtak magukra nézni, és ti mindketten már felnőtt korotokban úgy éreztétek, hogy valamit tennetek kell azért, vagy azért, hogy ezt feldolgozzátok, vagy azért, hogy a világnak felmutassátok, vagy azért, hogy tovább vigyétek. Miért és mit csináltatok?
Kati. Én először, mint vallástalan zsidó, szerettem volna a zsidósághoz kapcsolódni, és azt hiszem, talán ezért volt a legegyszerűbb, hogy a holokauszt témát kicsit jobban megérteni, kikutatni. Amire vissza tudok emlékezni, azon kívül, hogy mindent elolvastam, amit Magyarországon el lehetett erről a témáról, hogy a 90-es évek elején úgy nézett ki, hogy az iskola úgy alakul Magyarországon, hogy lehet mindenféle alternatív tárgyakat is az utolsó két év folyamon bevezetni, és hogy lehetne esetleg a holokauszról is tanítani valamit. És akkor én pályáztam a Brehemhez, és kaptam, nyertem is valami kis ösztöndíjat, és elkezdtem dolgozni egy interaktív és interdisziplináris tananyagon, ami sokféle módon közelíteni meg a holokausztot. Hát ebből persze nem lett semmi, de ennek kapcsán, hogy sikerült eljutnom egy nemzetközi holokauszt oktatási konferenciára Jadvasembe, és 97-ben pedig benne voltam az első magyar tanárdelegációban, aki egy kéthetes képzést kapott a holokausztról, és ezek nagyon fontos dolgok voltak, látva, hogy ez milyen más utakon lehet, és milyen érdekes utakon megközelíteni, és azt hiszem, hogy attól kezdve valahogy ez mindig úgy benne volt az érdeklődésemben. Én eredendően irodalomtörténész vagyok, és francia irodalommal és irodalomelmélettel foglalkoztam, eredetileg, de egyre jobban kezdett érdekelni a holokauszt irodalom. És azt mondom, hogy a holokauszt oktatás és a holokauszt irodalom, ez volt az a két irány, ami kezdetben foglalkoztatott. De mivel a nők is mindig nagyon érdekeltek, már csak azért is, mert két izgalmas nő volt a családomban, az apai nagymamám és az anyám, és soha nem olvastam és hallottam ilyen történeteket, mint az ő történeteik, elkezdett ez is izgatni, hogy hol vannak ezek a történetek. És így kezdtem el gyűjteni magyar zsidó nőknek az elmeséletlen történeteit. És természetesen ezeknek a java is holokauszt történet. Úgyhogy azt hiszem ez volt az indulás, és aztán egyre jobban rákerültem erre a sínra, mert ez egy kimeríthetetlen dolog és izgalmas dolog. Nagyon sok fantasztikus nővel is megismerkedtem ennek kapcsán. Azt hiszem, hogy magamat is jobban értem, meg a családomat is. A családomról semmit nem kutattam ki, de mindenféle más emberekről nagyon sokat tudok, és nagyon közel kerültünk ezáltal egymáshoz.
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy magamat is jobban értem. Azt hiszem, hogy talán ez lehet az alapvető kérdés, ami minket arra kényszerít, hogy ne csináljunk úgy, mintha nem lett volna a családunknak múltja, akkor is, ha nem tudunk róla. Harsányi László, te a közösségi oldalt, a Facebookot felhasználva csináltál egy nagyon nagy munkát, ami egy kényszer volt, tegyük hozzá. Mindketten dolgoztatok a Holokauszt Emlékközpontban, te egy ideig igazgatója voltál, aztán ez elég röviden, és ahogy mondani szokták, rapid módon szűnt meg ez a dolog. Ugyanakkor mégis úgy érezted, hogy ezt folytatni kell.
Hát igen, én most nem megyek akkor vissza a Kata.
Nem kell egész visszamenni.
Nem is az a Kata, amikor beszélt, akkor én is gondolkodtam, hogy a dolog hol kezdődött nálam, azt rájöttem, hogy a párválasztásaimnál volt a zsidóságnak egy ilyen sokkal intenzívebb megtalálása, de ebben most nem megyek bele.
Mármint, hogy összes feleséget
keres. Legizgalmasabbat kerestél.
Igen, hát engem is a nők érdekeltek, hogy a Kata mondta. Én a Holokauszt Emlékközponttal nem mind igazgató találkoztam először, hanem 2003-ban, és voltak éppen az egy aktivitási pillanat, 2003-ban, amikor már nem sült közgazdász voltam, hanem kultúrával foglalkoztam. Az én megközelítésem a szinte mai napig sokkal erősebben kulturális, mint hát pláne, hogy nem vallási, és talán még csak nem is történeti, bár itt a két dolog már nagyon összefonódik. Tehát 2003-ban valamikor Hiller István miniszter rám bízta, mint miniszteri biztosra a Holokauszt Emlékközpontnak a felépítését, annak a befejezését, a kiállítás megszer, sok mindent. Akkor én a kultúrás alapnak voltam az elnöke, és ezt kaptam bónuszként, feladatként emellé, és ezt én végigcsináltam nem csak a megnyitásig, ugye, aminek az évfordulója most van, hanem az állandó kiállítás, és akkor Auschwitzba akkor mentem ki életembe először, mert az auschwitzi kiállítást is akkor csináltuk, tehát akkor dermesztő módon találkoztam azzal az információval, azokkal a képi megfogalmazásokkal, emberekkel, akik ezzel foglalkoznak, akkor én ebből kiiratkoztam átmenetileg aztán 2006 környékén, Kata Konyiról találandó kiállítás, azt hiszem, ugye 2006-ban, akkor én ezt ott hagytam, és aztán utána, mikor oda került a sor, mikor is 2009-ben talán megpályáztam az igazgatói helyet, és két évig valóban betöltöttem. Na most nagyon nehéz ezt most egy mondatba, két mondatba összefoglalni. Két dolog volt, ami az én számomra mai napig fontos. Én a holokauszt kulturális üzenetét tartom az emlékezet átadás egyedül üdvözítő lehetőségének.
Ezt most fordítsd le magyarra.
Azt jelenti, hogy maga a történelmi tények, amik nagyon fontosak, és meg kell őket írni. Meg kell írni, hogy hány áldozat volt, meg kell írni, hogy honnan indultak a vonatok, meg mindent meg kell írni. De ennek a feldolgozásában a művészeteknek kiemelt szerepe van. Ez egy nagy vita. Vannak, akik ebben nem értenek egyet, azt mondják, a csupasz tények annak az átadása a fontos. Én nem hiszek ebbe. Én azt hiszem, hogy ahogy távolodunk az időben, és ahogy a túlélők száma szükségszerűen fogy, a megérintettség az egymás követő generációnak csak művészi eszközökkel válik lehetségessé egyre inkább. Sokkal több érzelmi effektus tartozik hozzá, mint a ténybeliség, majd elolvassák, ha akarják. Ez az egyik. A másik, hogy engem egyre jobban izgat és érdekel, és sajnos ez a mai magyar társadalom miatt még erőteljesebben cseng bennem, az előélete a holokausznak. Tehát az a kérdés, hogy miért jutottunk el 1944 májusáig, áprilisáig, májusáig, mi történt a 30-as években, mit tett a zsidó közösség, mit tett a magyar társadalom ezért, és attól tartok, hogy itt a feldolgozottságnak a foka lényegesen alacsonyabb, mint a holokauszt esemény történetében.
Teljesen egyetértek Lászlóval. Szerintem is a tények csak háttérnek kellene, hogy szolgáljanak, hiszen ugyanazokat a tényeket használják fel a holokauszt túl tagadók is, mint mi, akik
ugyanazokat a tényeket.
Hát a tények azonosak, és ebből ellenkező következtetésekre jutnak, és az attitűdjük egy kicsit más, tehát hogy nem elég megismernünk a száraz tényeket, hanem nagyon fontos az is, hogy az úgynevezett soft történelmet is ismerjük, ugye ezt a történészek a túlélőknek a visszaemlékezéseit nevezik a lágy történelemnek, szembe a kopogós tényekkel, ami a kemény történelem. Én azt láttam a holokauszt emlékközpontban is, ahol sokat dolgoztunk együtt holokauszt túlélőkkel, és összehoztuk őket diákcsoportokkal is, hogy semmi az égvilágon nem hat annyira, mint amikor valaki a saját személyes történetét elmeséli.
Hogyne.
És hogyha még nő volt az illető, akkor mivel a nők több részletre emlékeznek, és több kis színes apróságra, úgyhogy ezekben szerelmi történetszálak is voltak, meg emlékeztek a ruhára, meg mindenféle olyan hangulati elemre, ami levette a gyerekeket a lábukról. Néha kifejezetten náci érzelmű gyerekek érkeztek, és aggódtunk, hogy mi lesz velük. A kiállítás, a filmek, amiket bemutattunk, minden lepergett róluk. Csak Barta Ági néni nem, aki másfél órában elmesélte a élete nagy szerelmét, ami persze holokauszt történet volt. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és a művészetek is pont ezért fontosak, hiszen az érzékeinkre hatnak. És hogy
a személyes történetek talán még fontosabbak, ugyanis azok nincsenek egy áttételen keresztül.
Elfogynak a személyes történetek.
Igen, így van. Ma már egyre több olyan személyes történetet is ismerünk, ami félig fikció. Ugye pár botrány is volt ebből az utóbbi években, hogy valaki, ez nem Magyarországon történt, hogy valaki memoárnak adta ki a művét, és kiderült, hogy nem az. Kérdem én, hogy mi a különbség, hiszen hogyha hihető a dolog is konzisztens, de nyilván erre felé megy a világ, mivel nem lesznek túlélők, egyre inkább ki kell tölteni az üres helyeket valamiféle fiktív elemekkel.
Hát,
de nagyon
mondani.
Tud hatni. Igen. Tehát azt gondolom, hogy a művészet is, és a személyes történetek is nagyon-nagyon hatnak ránk, és befolyásolják a személyiségünket.
És a családi történeteket, és erről fogunk mindjárt beszélni egy rövid szünet után, csak annyit szeretnék még mondani, hogy emlékszem rá, hogy bőven felnőttként már a felnőtt gyerekemmel mentem el Auschwitzba. És fél óra nem telt bele, hogy gyűlöltük egymást, a világot, az összes embert, aki ott szembe jött, akár turista volt, akár nem, mert olyan mértékig iszonyú volt az, amivel az ember ott szembe találkozott, hogy érzelmileg nem lehetett feldolgozni, és csak az indulat volt bennünk, hogy ezt hogy lehetett. Hogy lehetett még hogyha nem is lett volna közünk hozzá, de volt hozzá közünk, hogy hogyan lehetett ezt emberekkel megcsinálni, és ezt a személyes történetek nagyon-nagyon erősen közvetítik. De folytassuk mindjárt Pécsi Polnár Katalinnal és Harsányi Lászlóval.